kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hagyományosan Kerényi Lajos atya előadásával megkezdődött az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat. A négy napos programon kerekasztalbeszélgetések, kiscsoportos beszélgetések és koncertek is várják a fiatalokat. A Szent Miséket élőben közvetíti a Szent István Rádió és Szent István Televízió. A mi koncepciónk lényege, ami eltér a hivatalos koncepciótól, hogy az Európai Uniónak nem az amerikai demokraták külpolitikáját kéne másolnia, hanem egy stratégiai autonómia jegyében, és ezt éltetjük itt egyfolytában, egy saját európai megközelítés kellene, közölte az Európai Politikai Közösség negyedik csúcs találkozójára érkező Orbán Viktor miniszterelnök az angliai Oxford közelében lévő Blenheim kastélyban. Arra a kérdésre, hogyan áll a magyar békemisszió, Orbán Viktor elmondta, jól állunk, haladunk vele. Nem egyszerű, ha szembeszél van, de egyelőre minden lépést megtettünk a tervek szerint. Hozzátette, az európai megközelítés érdekében tett néhány javaslatot. Haladok lassan, de emésztik. Remélem, hogy a következő lépésekkel előrébb juthatok, értékelte a miniszterelnök. Az elmúlt napokban az ukrajnai béke érdekében folytatott tárgyalásairól szólva közölte, azokon a saját álláspontját képviselte, Donald Trumpról pedig elmondta, hogy ő a béke embere, és amire szükségünk van, az a béke. Szlovákia nem fog csatlakozni semmilyen kísérlethez, aktivitáshoz, amellyel bojkottálni akarják a magyar elnökséget, mondta Péter Pellegrini, szlovák államfő, Súlyog Tamás köztársasági elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón Budapesten. Hozzátette, a szlovák kormány képviselői részt fognak venni, és támogatni fognak minden magyar tevékenységet. Nem hiszi, hogy büntetni kell valakit azért, mert párbeszédet kíván kezdeményezni. Pellegrini megköszönte Magyarország ígéretét, hogy 2025 végéig meghosszabbítja Szlovákia légvédelmét. A babaváró hitel a családtámogatási rendszer egyik legsikeresebb eleme, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára. Jelezve, ebben a hónapban 500 pár vette igénybe a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó 2 év türelmi időt, az év végéig ez a szám várhatóan eléri a 10 000-et. Beneda Attila hozzátette, a babaváró hitelt már mintegy 250 000 házas pár vette igénybe, összesen 2400 milliárd forint érték. Újra választotta az Európai Parlament plénuma csütörtökön Strasbourgban Ursula von der Leyent az Európai Bizottság elnöki tisztségébe. A titkos szavazáson az Európai Néppárt frakciójának politikusa 401 igen szavazatot szerzett, 284 nemmel szavaztak. 15-en tartózkodtak. Újraválasztásához a 720 tagú testület abszolút többségére, vagyis legkevesebb 361 képviselő szavazatára volt szükség. A bírálóbizottság döntése értelmében 156 alkotó, 237 produkciója valósulhat meg a Lázár Ervin programban a 2024-25-ös tanévben, közölte a programot lebonyolító Dériné Művészeti Nonprofit Kft. Közleményük szerint a következő tanévben a Lázár Ervin program lebonyolítását a Dériné Művészeti Nonprofit Kft. És a Klebersberg Központ közösen látja el. Emlékeztetnek arra, hogy az alkotók június 30-áig nyújthatták bejelentkezésüket, a beérkezett előadásokról pedig július 16-án döntött a bírálóbizottság. A kormány által 2019-ben életre hívott Lázár Ervin program célja, hogy az előadó művészeti produkció élménye szociális helyzettől és területi elhelyezkedéstől függetlenül minden köznevelésben résztvevő általános iskolás korosztályú diák számára egyenlő feltételek mellett hozzáférhető legyen. A Magyar Nemzeti Galéria meghosszabbítja a 80 évvel ezelőtt lezajlott magyarországi holokauszt emlékezetét bemutató kiállítását, amelyet így október 13-áig lehet megtekinteni. A könyv nyomtatás történetének legkorábbi időszakáról nyílt kiállítás Mesélő évszázadok címmel a Szegedi Somogyi Könyvtárban. Gelencsér Judit, a Magyar Könyvtáros Egyesület elnöke a megnyitón úgy fogalmazott: a 15. század vége, a 16. század eleje a könyvnyomtatás térhódítását hozta. Ekkor jelent meg Európa nagy részén a Gutenberg nevéhez kötődő, cserélhető, öntött betűkön alapuló sokszorosítási eljárás, és a nyomdaműhelyekből kikerülő termékek az írott kultúra valamennyi területét érintették. Végül az időjárásról. Az ország déli és keleti határvidékein időnként több lehet a gomoly felhő, ezeken a tájakon előfordulhat zápor, zivatar, de az ország döntő részén nem valószínű csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják, Feltámadt Krisztus, Boldogságunk címmel. Mi a hosszú élet titka? Hallgatóink, akik a következő fél órában hozzánk szegődnek, közelebb kerülhetnek a válaszhoz. Először a 92 éves Kereszte Szilárd kérdemesült görög-katolikus püspök, majd a 88 éves Kisida Elek sebésztanár osztják meg gondolataikat, életüknek tanulságait. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Dr. Keresztes Szilárd kiérdemesült görögkatolikus püspök július 19-én tölti be 92. életévét. Mint fiatal tanulmány végzett papnövendéket 1955. augusztus 7-én szentelte pappá Dudás Miklós püspök Nyíregyházán. Püspöki szentelése is a nyíregyházi görögkatolikus templomban volt 1975. február 8-án. 2008-ban vonult nyugállományba. Mi egy tőle kapott lelki ajándék felidézésével köszöntjük. 2012-ben a Hajdudorogi Egyházmegye centenáriumi római zarándoklata alkalmával a falokon kívüli Szent Pál Bazilikában mondott homiliájából hallgatjuk meg a befejező gondolatot, és kérjük életére Isten bőséges áldását.
Ő, Krisztus az egyetlen teher, amit a vállunkra vehetünk. Ezt hordozzuk híveink sorsában, történelmünk hányatottságaiban, ezt viseljük imádságban és papi szolgálatban. Ezt hordozzuk most is, amikor a katolikus egyház központjába látogatunk, zarándokolunk, hogy hálát adjunk Istennek. Igen, megállhatunk a keresztet hordozó Krisztus előtt, és alázatosan elmondhatjuk, mi sem dobtuk el ezt a keresztet. Sem a szenvedés Krisztusi keresztjének a terhét, sem a katolikus egyház egységének Szentlélektől ihletett terhét. Mi mindent vállaltunk ezért a teherért. Krisztus a mi terhünk, de ő az egyetlen teherhordozó. Ő visel a vállán most is bennünket. Ő segít, hogy a mai nehézségeinket is áthidaljuk, hogy a mai teher alatt se rodjunk össze, hanem bízzunk abban, hogy aki terhet rakott a vállunkra, az maga segít azt velünk együtt cipelni. Viseljétek egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. Ha ezt a mondatot olvasom, nem tudom személyes meghatódottság nélkül értelmezni azt, mert ez az egyház elviselt, hordozott engem, mint papját, mint püspökét. Vállalta a nehézségeket, amelyeket én okoztam, elnézte a hibákat, bátorított a szolgálatban, megerősített a gyengeségben. Nem tudtam volna egyedül viselni ezt a terhet, ha nem érzem magam mögött baptestvéreim és híveim teherhordó erős vállát. És főleg Krisztusnak keresztet hordozó bátorságát. De mindnyájan így állunk most az Isten előtt. Elhoztuk mindnyájan a magunk, a családunk, az egyházközségünk, az egyházunk terhét, és azt akarjuk, hogy az Krisztus keresztétől legyen áldott, Krisztus vállától legyen könnyebb, hogy ha majd letehetjük ezt a terhet, akkor elhiggyük Krisztus igazát, amit ő öröktől fogva tudott, az én igám édes, az én terhem könnyű. Amen.
Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén. Önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
Egyházi évünk rendje szerint július hónapot Szent Kozma és Damján ingyenes orvosok emléknapjával kezdjük. Életüket azzal koronázta meg Isten, hogy halálukban is Krisztusról tehettek tanúságot. Diokleciánus császár alatt elnyerték a vértanúi koronát. Műsorunk mai illusztris vendége is orvos. Kisida Elek sebésztanár, a Budai Irgalmas Rendi Kórház nyugalmazott főorvosa, aki július 22-én betölti 88. életévét. Sok ezer beteg köszönheti neki a gyógyulását, életét. Hite, ember szeretete, társadalmi érzékenysége folytán olyan orvos, aki nem csak a test, hanem a lélek gyógyításához is kiválóan ért. Minden lépését szigorú értékrend, elkötelezettség határozza meg. Az a magyar értelmiségi, aki tudja, hogy hol a helyünk a világban, s aki tudása, képzettsége, műveltsége gyarapítása mellett megmaradt gondolkodó, becsületes, felvidéki magyarnak és görög katolikusnak. Egyik nyáron elkísértük szülőfalujába, Viszlóra, hogy megismerjük azt a varázslatos világot, amely a sebész egyetemi tanárt bölcselővé nevelte. Első utunk a szülői ház portájára vezetett, ahol elkezdtük az emlékek felidézését. Utána felsétáltunk arra a dombra, ami a falu közepén emelkedik, rajta a templom és a temető. A környezet is inspirálta azokat a gondolatokat, melyeket ott osztott meg velünk Kisida tanár úr. Ezeket most önök is hallhatják.
Úton útfélem mindig beleütközünk abba a kettős megítélésbe, hogy mi a fontosabb a mai embere számára? Az ész, az ismeret, a tudás, a képzettség, vagy a tartás, a dolgok igazi rendjének fölismerése, a helyes morális döntések meghozatala, az egész élet értelmének a megtalálása, vagy elvesztése. Ez egy falusi közösségben, ahol ennyire közel van az élet meg az elmúlás egymáshoz, mint ahogy ez itt látható. Nem csak az évszakok változása, a mögöttünk lévő temető, az ismerős nevek, évszámok, az emlékek, kik is voltak, és a magunk életének azóta eltelt bizonyságai, vagy éppen bizonytalanságai, mind-mind az embert a saját maga eszméinek, tévedéseinek a egyeztetgetésére kényszeríti. Újra és újra mérlegelés tárgya, hogy mire dobjuk rá ezt az egyszeri betyár életünket. Városi ember lettem, és ott az ismeretek, a tudás, az ész, a műveltség, az első számú, vagy talán egyetlen mérce volt, és aztán szép lassan rájöttem, hogy az ész egy nagyon fontos mondat lesz. Az ész a morális döntések kényszere alul nem ment föl. Nem ment föl. És rengeteg nem elegendően védhető döntést hozunk városban, csak arra hivatkozva, hogy mi ezt nagyon tudjuk, hogy hogyan kell jól járni. Az élet nem arra való, hogy mindig jól járjunk. Itt falun, ahol a küzdelem a természettel, a másik emberrel, uram, bocsá, az Istennel, a sátánnal, napi feladat. Mindig szembesülünk azzal, hogy mit akarunk kihozni az életünkből. Az ismeretek bővítése, de jó, hát ez egy orvos számára fontos, nagyon sokat kell tudni, de az a második vonalbeli hadrend, hogy tudom, mikor milyen műtétet és hogyan kell véghez vinni. De az életnek az igazi tisztelete, tekintélye, segítése, hogy érvényre jusson, egy másik ember élete kifusson, Istennek elfogadható legyen, az a háttérben ott mozog. Az ember, a beteg ember tisztelete, méltóságának a tiszteletben tartása, első rendű orvosi morális feladat. Igen, az ész nem arra való, hogy mindig jól járjunk, hanem hogy könnyítsünk a mulandóság tudatának terhén. Ez így van. Aki ezt nem tudja, az lehet jó iparos mesterember, nagy orvos, nem. Mai napig falusi emberek kései utódjának tartom magam, jól lehet, hogy egész életemet városban töltöttem, és akut sebészeti műtőben töltöttem éjjel és nappal, sürgősséggel is, nem sürgősséggel esetleg. A dolgomat itt tanultam meg, hogy mi a dolgom az életben, Viszlón. Ha elmúlóban is van ez a falu, amit én kaptam, az majdnem minden volt ahhoz, hogy ezt az egész eddigi életemet keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzem be, ahogy a görögkatolikus imádság mondja, vagy legalábbis remélem, a gyötrelem és szégyen nélkül végezem be. Hiszen a beteg ember tisztelete, az az élet tisztelete, az Isten rendjének az elfogadása, a magam emberi méltóságának a fölmutatása és tisztességének a bizonyítása. Hogy az ember, a beteg embert sorstársának, erkölcse, próbakövének tekintheti. Aki csak pénzforrást lát egy műtétben magának, az megbukott, akár mekkora brilliáns sebész is lenne amúgy, manualitás szempontjából. Egy falusi gyerek nem hiszem, hogy túl gyakran futott volna ilyen tévútra, ha igazán falusi gyerek volt. A sebészek átlag életkora egy nagyon ijesztő számot olvastam valahol. Ma az akut hasi sebészek, akik a frontvonalbeli akut halasztást nem tűrő műtéteket végzik éjjel és nappal, esetleg mostoha körülmények között 49 év, ez világ botránya. Megeszi őket a felelősség, az esetleg maguknak fölrótt elégtelen teljesítménynek az emléke. Most az, hogy én a 80-at megértem, azért az valamiféle apró kis visszaigazolásnak számít a számomra, hogy talán nagyon-nagyon nagy gazemberségeket csak nem követtem el. A felkészülés mellett azt a állandó készültségi hajlandóságot, hogy bármikor szólt a telefon, akkor azt fölvettem és teljesítettem a feladatot, amit a helyzet kirót rám. Ilyen megnyugtató emlékekkel jövök ide vissza, elszámolni a falumnak, végigjöttem ma reggel is a falu felvégétől az alvégig, és nézegettem be a portákra, mint gyermekkori emlékeim bizonyítékaira és helyszíneire, és úgy, hogy elszámolgattam nekik, hogy azért nem hoztam rátok nagyon nagy szégyent. Talán nem. Talán nem. A sikeresség és az üdvözülés egyfajta vonalnak a két vége, két botrányos vége. A sikeresség az elviheti az embert a Harvardra, engem is meghívtak oda, mamut ösztöndíjjal marasztottak, egy fél éves kísérletes sebészeti tevékenységem után. Egy mamut ösztöndíjjal. Maradjék, nem megyek én csak haza Magyarországra. Mondtam, hogy de én megyek haza. Utolsó nap még beszaladtam az titkárságra elbúcsúzni, szünnap volt, le volt téve egy hatalmas boríték tele pénzzel. Még egy utolsó kísértés. A munkámat, amit ott elvégeztem, a legmagasabb minősítésben fogadták. Eszem ágában nem volt maradni. Nem mintha ott nem lehetne üdvözülni a sikeresség mellett, hanem nekünk a gimnáziumban volt egy olyan magyar tanárunk, aki úgy tudta elmondani a magyar költészetnek egy-egy sorát, hogy a hideg járt a hátunkon. Én nekem az a sor, amit a magyar tanárunk annak idején, mert még az általános iskolában volt, hogy de látodam ott a téli világot, már hótakarájel a bérci tetőd. Ilyen sort az angol líra vagy nem tud leírni, vagy én nem tudtam elolvasni még sose ilyen lélekkel, mint ahogy ezt itt egy magyar költő megfogalmazta arról, hogy az élet mulandó. el kell a végén valakinek valamivel számolni. De az élet szép, mert egy ilyen nyelven, mint a magyar nyelv, különösképpen szép tud lenni a valóság is, hiszen hát a magyar nyelv az a síp mellett orgona. A sorsunk, a történelmünk, aminek én a folytatása vagyok, és nekem dolgom van, akik már régen odaállt vannak 100 meg 1000 év óta, azokkal szemben nekem folytatólagos kötelezettségeim vannak itt. Eszem ágában nem volt maradni, akár mekkora ösztöndíjjal marasztottak. Meg voltam tisztelve, köszönöm, nem fogadtam el. Itt nehéz sors várt mindannyiunkat, hiszen akkor a neceváltozás elején voltunk, és bizony újra kellett szervezni sok mindent a haszonelvűség mellett az orvosi etikát, amely orvosi etikának az újraszervezése során az etikai kollégium és a Magyar Sebésztársaság egyben elnöke azt gondolhattam, hogy azt se tudja, hogy a világon vagyok. Fölhívott telefonon aznap este, hogy szeretne, hogyha én lennék a titkára. Hát ennél nagyobb megtiszteltetést, kis kezdő voltam, nem kezdő, de nem voltam beérett, befutott sebész, hát az egész életemre pecsétet, igazolást adott ki, hogy öreg, jó helyen mozogsz. Mert akkorra már többnyire vizsgázgattunk az előző rendszerben. A rendszerváltozás pillanatára a nagy változtatásokat le kellett zárni. Addig kellett vizsgázni. Utána már minden más lett. Hát hol akartam én lenni, ha nem itthon? Igazán a boldogságunkat befelé éljük, nem kifelé. Befelé kell elszámolnunk, meg fölfelé. De a külsőségekben, hogy mire vittem, mennyi pénzem van a bankban, vagy itt-ott, vagy amott, jelentéktelen, lényegtelen. Nincs jelentősége. De szóval mondtuk többször, az élet nem arra való, hogy mindig jól járjunk, hanem hogy könnyítsünk a mulandóság tudatának terhén. Ez elég jó program. Mert amit nem magamért teszek, hanem önzetlenül egy ügyér, egy másik emberért, az elég jó nyomalatban. Amit a magam dicsőségére, egy hírnevére, boldogulására, hasznára teszek, hát az még lehet, hogy még a serpenyőnek a másik oldalára is kerülhet esetleg. De ezt úgy igazán hinni, érezni, csak ilyen templom tövében, meg a temető közelségében lehet, amikor az ember kimegy, mint én is ma reggel, kora hajnalban kimentem oda, és megnézegettem, olyan régóta vártam megint szembesülni a sírokkal, ahol amerikás magyaroknak a sírját látom, édesapámét, nagyapámét, édesanyámét, akinek a nagy és kisbetűk nem mindig jöttek be, mert annak idején, a kommun idején, a tanítóbácsit, mivel nem egészen jó viselkedett 19-ben, elkergették a gazdák, és utód nem egészen korán jött, úgyhogy a nagybetűk egy része édesanyámnak kimaradt. De ő azért azt tudta, hogy mégis mire kell figyelmeztetni. Szebben mondta, de hogy jobban hason, Veres Péterrel mondom inkább ki. Veres Péterrel, akit ma nem emlegetnek már, mert egy durva parasztót. Hoppá! Az egész rendszerváltozásnak a leghitelesebb emberre talán mégiscsak ő volt, aki azt mondta, megdögölni lehet, de rongyemberré válni nem lehet. Pont. Tiszta beszéd. Most akkorra az országi nagy része, majdnem teljes része levizsgázott. 90-re az addig eltelt időről mindenkinek volt egy látlelete. Vagy papíron, vagy bévül. Mindenki tudta magáról, mit végzett. Tiszta lap, újraindulhatsz. Indult is mindenki, aztán újra vizsgázgatunk. Most is, minden nap. Azzal, hogy hogyan köszönünk, előre esetleg, vagy egyáltalán nem, vagy kinek köszönünk, és kinek nem. Kin könyörülünk, és kin nem. Ha megkérdezi a beteg, hogy mivel tartozom doktorra, akkor mit mondunk? Én azt szoktam mondani, semmivel, természetesen, semmivel. Örök, hogy segíthettem. Volt egy kollégám, aki nagyon sokra vitte, nagy professzor lett. Akkor őt kérdezték még, hogy mivel tartozom, akkor azt mondta, hogy mennyivel tartozom. Hát, amit magának az egészsége ér. De ezen egy kicsit elképettem, szóltam is neki, te figyelj, én nem erre tanítottalak téged. Igaz, hogy nem lettem klinika professzor, de azért mégis. Semmivel nem tartozik neked. Te tartozol a teremtődnek, hogy adhatsz. Na, ez morális lecke, de körülbelül ezt gondolom. Aztán, hogyha valaki tudja, akarja, fölfogja, hogy mit is kapott vissza, hogy szószoros értelmében az életét kapta vissza, az egészségét, akkor az úgy is megtalálja módját, hogy a szívébe zárja azt a doktort, és valahogy, lehet, hogy majd csak odaállt, hogy azt mondja, hogy de uram, majd még jön ez az ember út utána, majd annak azért már valamit tudtam, majd radíroz egy kicsit. Lehet, ki tudja, nem ránk tartozik, de viselkedni, meg kéne tanulni azért nekünk most egy kicsit ezután a nagy-nagy turbulencia után, amit rendszerváltozást, megújulásnak, meg mindenféléknek hívunk, viselkedjünk, próbáljunk meg viselkedni.
Mozduljunk ki, menjünk a hegyekbe. Itt minden lépés arra biztat, hogy fölfelé tekintsünk. Azt a tapasztalatot kínálja, hogy csak az a változás boldogít, amely emelkedő irányba történik. Műsorunk végén Ács Zoltán hegymászóval beszélget Kondás Joanna.
Egészen kiskoromban, mondjuk 10 éves korom környékén ébredtem rá a világra, olvastam ilyen jellegű könyveket, és ez a világ ez nagyon megfogott, de nem csak ez, hanem általában az utazások és az, hogy világot lássak.
Minket általában arra tanítanak, meg arra próbálnak vezetni, hogy reális célokat tűzünk magunk elé. Hát ilyen nem pont ilyen.
Persze, de hát ha csak reális célokat tűzök ki magad elé, akkor hát nem igazán haladt volna a világ előre, én úgy gondolom. Ragaszkodni kell a gyerekkori álmokhoz, és nem szabad ezeket feladni, mert gyerekként teljesen másképp látjuk a világot, mint mondjuk felnőttként, és akkor nem gondolkozol azon, hogy ez most egy reális cél, vagy nem reális cél, hanem van egy célod, amit szeretnél elérni. De a másik oldalon pedig szükséges reális célokat is kitűznöd, ugyanis hogyha egyfolytában irreális céljaid vannak, akkor előbb-utóbb nagyon frusztrált leszel, és mindenképpen boldogtalan.
Akkor mit javasolsz a mai fiataloknak?
Azt gondolom, hogy azért mindenképpen próbáljanak törekedni az álmaik elérésére, és én mondjuk azt tapasztaltam saját magammal, hogy ami engem nagyon érdekel, az előbb-utóbb valamiért megvalósult. 24 órából mondjuk 10-et ezzel töltesz. Gondolkodsz rajta, hogy hogy legyen, mint legyen. Például, hogyha veszük a Monteverestet, amikor nekünk képbe került, hogy esetleg ide eljutunk, hogy lehetne a legjobban megcsinálni, utána járni, utána olvasni, tervezni az egésznek az anyagi hátterét, a felszereléseket, és akkor én hónapokon keresztül a napom nagy részét azt ezzel töltöttem. Persze mást is csináltam közben, de attól függetlenül a fejemben ezek a dolgok keringtek. És azt gondoltam, hogy ha valami nagyon érdekel, és ezt vettem észre, ahogy mondtam, akkor sok időt töltök ezzel a dologgal képzeletben. És ha tényleg sok időt töltesz vele, akkor nekem eddig bejött, hogy ezek realizálódtak.
És milyen kockázatokkal jár egy ilyen út?
Hát nagyon sok kockázattal jár nyilván, ugye az embernek halhat. Persze ez mondjuk lehet akár a legnagyobb kockázat is, persze nem feltétlenül.
Voltál már konkrétan ilyen helyzetben, hogy neked kellett életet menteni, vagy te szorultál ilyen segítségre?
Igen, voltam mind a kettőben. Tehát volt úgy, hogy én is mentettem meg embereket már, és voltam úgy is, hogy nekem is volt már szükségem segítségre, akár ez egy lelki segítség, az, hogy ott vannak és meghallgatnak, akár egy fizikai segítség, hogy igenis hozzák a táskádat, vagy esetleg hoznak téged. Mind a kettőre volt példa, és azt kell azért tudni ehhez, hogy egy olyan szélsőséges környezetben van az ember egy nagy hegyen, tehát most nagy hegyekről beszélünk, nem is az Alpokról, hanem 7-8 ezer méteres hegyekről, ott olyan környezeti tényezők vannak, ami nagyon veszélyessé teszi az embernek csak a puszta fennmaradását is. És akkor, hogyha valakinek segítek, akkor gyakorlatilag az én életbemaradási esélyem csökken. De nyilván vannak olyan emberek, akik ezt bevállalják, és nem gondolnak erre, mert egyszerűen azt mondják, hogy akkor én nem tudnék holnap nyugodtan aludni, bármi is lesz most akkor ezt megpróbálom, és akkor vagy sikerül, vagy nem. Persze azért itt nem mindig ilyen nagyon nagy kockázatról van szó. Mondjuk amikor én tényleg ott valakinek szó szerint így életét mentettem meg, azért, mert eltévedt volna, stb., akkor én gyakorlatilag nem éreztem magam egy pillanat sem veszélyben, viszont azért mentem oda, elég sok pénzt kifizettem, és én éppen a csúcs felé tartottam, és nekem ezt az egészet abba kellett hagyni, mert egy emberrel utána lefele kezdtem el menni, ahelyett, hogy fölfele mennék. De mondjuk konkrétan ebben az esetben nem éreztem azt, hogy most én bármiféle veszélyben is lennék, de nyilvánvalóan tudtam, hogy ha most nem segítek az embernek, és esetleg meghal, akkor az egy nagyon nehéz tudat lett volna ezzel együtt élni. Tehát gyakorlatilag ez nagyon önző tett volt a részemről, azért segítettem neki, mert különben nekem rossz lett volna, ha nem segítek.
miben változtál meg, miben változtatott meg például az, hogy ennyire közel voltál a halálhoz?
Hát az a része nem igazán, hogy az ember közel van a halálhoz.
Megváltozott a dolgokhoz való hozzáállásod?
Vagy igen, de az expedíció során megváltozik az ember világszemlélete, illetve azt mondom, hogy az értékrendje. Ugyanis pontosan ezért, hogyha elmész egy ilyen expedícióra, akkor nagyon különbözik attól a társadalmi értékrendtől, amivel itt vagyunk. Ott azt számít, hogy van-e valaki, aki segítséget nyújt, azt számít, hogy van-e valaki, aki rád mosolyog, azt számít, hogy van-e valaki, akivel jól tudod magad érezni, azt számít, hogy toleráns vagy a másik iránt, akkor ezek az értékek nyilván ebben a világban is nagyon számítanak. És akkor mondjuk azt veheted észre, hogy ülsz egy dugóban, ami persze Nyíregyházan annyira nem jellemző, de mondjuk Budapesten elég komoly dugóba lehet kerülni, és akkor és korábban mondjuk valakit ez nagyon idegesített, és egy ilyen expedícióra visszajöve biztos, hogy nem idegesíti. És ezek a dolgok, ami egyébként valóban jelentéktelen dolgok, akkor ezek nem bosszantanak, és azért nagyon sok energiát lehet megtakarítani. Persze aztán utána, ha jó sokat vagy itthon, akkor az előny, amivel hazajöttél, ez egyre inkább fakul, és akkor megint el lehet menni, és akkor megint visszajönnek ezek az értékrendbeli változások. Persze van, aki meg tudja tartani, illetve hát azért azt hangsúlyozom, hogy nem ez az egyedüli módja szerintem sem annak, hogy az ember lélekben is fejlődjön, de ez egy nagyon jó módja. Van egy magyar származású pszichológus, akinek most nagy siker lett a könyve sportpszichológiában, és neki van egy áramlat nevű teóriája, ami szerintem tényleg ez mozgatja így az embereket általában, és ezzel már beszéltünk az előbb, hogy olyan célokat kell kitűznöd magad elé, amit azért meg tudsz valósítani, mert ha nem valósítod meg, akkor frusztrált leszel. De ha nagyon könnyű célokat tűzöl ki magad elé, akkor pedig unalmas lesz az életed, és beleunsz ebbe az egészbe, de unalmas az egész. Tehát, hogyha te olyan célt tudsz meg kitűzni magadnak, amiért küzdened kell, de aztán eléred, akkor egy olyan sikerélményed lesz, ami egy nagyon-nagyon jó belső pszichés állapot, és hogyha ezután megint ki tudsz tűzni egy olyan célt, és így egyfolytában haladsz egy bármilyen végső cél felé, amit kitűztél magadnak, akkor ebben az áramlatban vagy éppen, és akkor érzi magát nagyon jól az ember, úgyis, mint sportol, ezt sportolóknál is alkalmazzák, és ugyanígy a hegymászásban is érdemes olyan célokat kitűzni, amikor az ember nem vállalja túl magát, vissza lehet fordulni, például visszafordultam ugye 200 méterre az Everest csúcsától, ha felmegyek, akkor ez ugye nagyon nagy siker lett volna, meg ismertség, stb. De hát elképzelhető volt, hogy nem jövünk le, felmegyünk, de nem biztos, hogy lejövünk. Tehát mindig olyan célokat kell kitűzni, amiért nagyon meg kell dolgozni, hogy meg kell dolgozni, hogy koncentrálni kell az életben, de nem olyan, hogy beleszakadsz és nem valósul meg.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közelem működő Obágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Magyar Honvédség új tartalékos kampányát mutatjuk be. Szeretem, megvédem mottóval indít toborzó kampányt a Magyar Honvédség. Életre szóló tapasztalatot, kiképzettséget, közösséghez tartozást, valamint anyagi megbecsülést kínál a Honvédség a belépőknek. A területvédelmi tartalékosok a szerződés aláírásakor bruttó 150 ezer forint szerződéskötési díjat kapnak, valamint minden szolgálatban töltött év után bruttó 600 000 forint rendelkezésre állási díjat, amit havi 50 ezer forintos kiutalásokban kapnak meg. Borsodabaui Zemplén vármegyében, Miskolci és Sátorolja újhelyi toborzóirodákban is jelentkezhetnek az érdeklődők. Az új kampányról Orosz Antal ezredes, a Magyar Honvédség második Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred parancsnoka tájékoztatta a közvéleményt.
Arról szeretnék önöknek tájékoztatót tartani, ugye, hogy ebben a hónapban szeretem, megvédem mottóval elindult a területvédelmi tartalékos toborzó kampányunk. Hát először is csak így nagyban, hogy miért van szükség területvédelmi tartalékos katonáknak. Ugye a Magyar Honvédség több komponensből áll, ennek egy igen jelentős komponense a területvédelmi tartalékos komponens. Nagyjából ennek a komponensnek az a feladata, hogy országos lefedettséggel rendelkezik, és ugye nekünk az egyik fő feladatunk az a kiképzés. Mi vagyunk felelősek azért, hogy az első Magyar Honvédségbe belépő katonáknak az alapkiképzését, az egységes alapkiképzését tartjuk mi. Nagyon fontos programunk a gyerekekkel való foglalkozás. Nagyon sok középiskolával van együttműködési megállapodásunk, ennek keretében a fiataloknak tartunk honvédelmi nevelés oktatást, és ugye ebben az évben már a toborzás is a mi feladatunk lesz. Ugye a korábbi toborzó kampányokhoz hasonlóan, ugye korábban, ha már komponensekről is beszéltünk, korábban a szárazföldi komponensnek a nehéz technikájára, az új technikai eszközökre volt egy komolyabb toborzó kampányunk, oda vártuk a fiatalokat, itt főleg szerződéses jogviszonyban arra a katonai pályára, és most hasonlóan egy emelt juttatással várjuk a területvédelmi tartalékos fiatalokat, és a területvédelmi tartalékosokra azért van szükség, mert ugye országos lefedettsége, egyrészt ez a komponens a tartaléka a szárazföldi komponensnek, tehát egységes alapkiképzést követően ugye ezt az állományt utána fel tudjuk készíteni egy szakfelkészítéssel azokra a katonai pályákra is. És ugye a mi sorainkba csatlakozók előtt nem is zárjuk le ezt a kaput. Tehát az első lépcső az, hogy ha valaki bejön területvédelmi tartalékosnak, az is átmehet arra az életpályára is, hogyha itt kezdi nálunk a pályáját. És ezért is van az, hogy mi vagyunk a felelősek az összes belépő erőnek az alapkiképzéséért. Ha már a kiképzésről beszélünk, ugye nálunk ez eléggé rugalmas ez a program, mivel a területvédelmi tartalékosok nagy részének ők a civil társadalomba, a civil pályáról jönnek, és nekik össze kell egyeztetni ezt a civil pályát a mi általunk nyújtott kiképzési programmal. Nekünk egy elég rugalmas kiképzési rendszert kellett létrehozzunk. Ugye van egy minimum 50 napos egységes alapkiképzési programunk, így is bekerülhetnek a sorainkba, de mi, nekünk, ugye a területvédelmi tartalékosoknak egy rugalmas kiképzési program keretében modulrendszerű felkészítést is tudunk tartani. Ez azt jelenti, hogy ők akár hétvégén, szabadidejükbe, szabadságuk terhére egy olyan több modulból álló képzésen is részt tudnak venni, aminek ugye csak egy fix eleme van, az a lőkiképzés, az kell, hogy utoljára végrehajtsák, bármelyik modult végre tudják hajtani a velünk egyeztetett időpontban is. És ugye miért van szükség igazából nagyon sok területvédelmi tartalékosra? Azért, mert ugye a területvédelmi tartalékosok azok országos lefedettséggel, a helyismeretüket kihasználva, a helyi értékeket a helyi közösségbe tudják megvédeni, és ugye mi velük akarunk egy nagyon összetartó közösséget egy élményszerű kiképzés keretében összekovácsolni. És ugye a mostani kampányunk keretében, ami plusz nyújt a Magyar Honvédség, az az, hogy egy emelt bérezés van. Egyébként már január 1-jel visszamenőleg idén volt már emelés a járandóságokba, de most július 1-től, aki most csatlakozik, az már eleve egy, ugye ilyenkor van egy szerződési kötési díj, ez egy egyszeri díjazás, ez is emelt összegben, korábban 31 néhány ezer forint volt, ez most 150 ezer forintra emelkedett. A területvédelmi tartalékosoknak jár egy éves rendelkezésállási díj, ez is korábban egy olyan 266 ezer forint körül összeg volt bruttóba, ez most bruttó 600 ezer forintra emelkedik, és annyi változás van, hogy ez most már havi utalásként is, tehát havi bontásban is, havi bruttó 50 ezer forintonként is tudják igényelni a területvédelmi tartalékos katonák, és nyilván amikor bekampányoláson vannak velünk, akkor jár nekik napi díj is. És ezzel azért már egy egész komoly kiegészítő jövedelemhez tudnak jutni, de vannak olyan területvédelmi tartalékos katonák is, akik állandó behíváson vannak. Ugye vannak olyan beosztások, amiket mi nem tudunk tartósan feltölteni, akkor oda tartósan tudunk behívni egy területvédelmi tartalékos katonát, és ő kvázi főállásban tudja ellátni ezt a feladatot, és ott igen komoly jövedelemhez lehet már jutni, tehát hasonlóan magas bérezés, mint ami most van a hivatásos szerződéses állományban, és azt meg kell mondjam, hogy elég jó tapasztalat van ezekkel a területvédelmi tartalékos katonákkal, mert ugye ők önként jelentkeznek a programunkba, eleve nagyon jó hozzáállással szoktak bejönni emberek, és nagyon jó, nagyon hasznos képességekkel jönnek be, amit mi különböző beosztásokba tudunk kamatoztatni. És ugye mit várunk el ezért a területvédelmi tartalékos pályára jelentkezőktől? Ugye van egy alap orvosi vizsgálatunk, fizikai felmérő az elején nincsen, tehát a fizikai állóképességről arról mi tudunk gondoskodni, tehát bárkit fel tudunk húzni olyan szintre a program keretébe, hogy majd a végén azt a minimum szintet meg tudja tenni. Ehhez egy sportos életmódot, akár étrend tanácsadást is tudunk adni a programba jelentkezőknek. Ugye amit elvárunk, hogy az első évben mindenképpen teljesíteni kell vagy az alapkiképzést, úgyhogy egységes alapkiképzés formájában, vagy az alapkiképzést modul rendszerbe, ezt az első évben kell teljesíteni, és utána évente minimum 7 nap, amire bekampányoljunk, és elvárjuk azt, hogy a területvédelmi tartalékos katonák bejöjjenek, és valamilyen formában szolgálatot teljesítsenek. Ez lehet akár kiképzés, lehet akár gyakorlat. Most már nagyon sok hazai nemzetközi gyakorlataink vannak, ahol nagyon érdekes élményszerű tapasztalathoz tudnak jutni a területvédelmi tartalékos katonáink. A kiképzés vonatkozásába most már kiléptünk az alapképzésből, már vannak olyan speciális képzéseink élményjelleggel, ezeket idén kezdtük el kialakítani, mesterlövészképzés, búvár, ejtőernyős dolgot akarunk bevezetni, illetve a korszerű technikákra is, pilóta nélküli repülőeszközökre kezdünk el most éppen egy kiképzést. De nagyon érdekes az, hogy jönnek be is területvédelmi tartalékos katonák, akik már eleve civilben is, vagy korábbi katonai pályájuk vonatkozásában is vannak olyan képességek, amiket mi tudunk hasznosítani, tovább tudunk építeni a Magyar Honvédségen belül. Ugye nagyjából ezek a mi elvárásaink, azok körében, aki a mi sorainkba lépnek, és mi az, amit tudunk nyújtani. Tehát mi egy élményszerű képzéssel egy közösséget akarunk építeni. A magyar társadalom egy olyan tudatos célcsoportjára koncentrálunk, akikbe felébredt ez a hazaszeretet. Ugye a mottónk is az a szeretem, megvédem. Ugye azt mindenki tudja, hogy milyen értékekkel rendelkezik Magyarország, és ez egy össztársadalmi érdek. Az, akiben megvan ez a hajlam, ahhoz mi, nekünk a területvédelmi tartalékos rendszernek mi hozzá kell tennünk azt a képességet is, hogy képesek legyünk megvédeni ezt a dolgot, ezt a nemzeti értékeket, ami fontos számunkra is. Mi a területvédelmi tartalékos alegységek, mi, nekünk ez a fő feladatunk, nekünk ilyen módon kell a nemzeti ellenálló képességet, az országnak az ellenálló képességét építenünk.
Pap Krisztina tartalékos hadnagy a bevonulásának útját mutatta be.
Üdvözlöm Önöket, Pap Krisztinának hívnak, és a Majtényi Károly 10-es területvédelmi zászlóainál tartalékos főhadnagyként szolgálom. Hogy miért vagyok én itt? Ez egy nagyon-nagyon régre visszanyúló gondolat volt és érzés az én életemben. Nagyon sokáig az egyéb életkörülmények nem tették lehetővé, hogy ezt a lépést én meghozzam, majd az évek alatt olyan körülmények alakultak, amik ezt a lehetőséget még inkább rontották. A fizikai állapotom miatt esélyem nem volt arra, hogy én ezt a vágyamat valahogy megvalósítsam. Majd aztán jött egy fordulat, amikor magam mögött tudtam hagyni ezeket a negatív és rossz körülményeket, és azt mondtam, hogy ha ez sikerült megvalósítanom, akkor képes és alkalmas leszek arra is, hogy tartalékos katonaként felszereljek, és gyakorlatilag másodpercek tört része alatt civil munkámból adódóan ebben az irodában, ebben az helységben voltam egy munka miatt, amikor aláírtam a jelentkezési lapot, amit mai napig nem bánok, hiszen olyan sok mindent kaptam ettől a lépéstől, amit máshogy nem tudtam volna pótolni. Nagyon fontos volt számomra, hogy azt a fizikai állapotot, ami akkor a szerződés aláírásakor nálam jelen volt, ezt fent tudjam tartani, vagy fokozni tudjam, és ehhez egy óriási húzóerő volt az, hogy itt a feladat végrehajtásokhoz teljesíteni kell, nem engedhetem meg magamnak azt, hogy romoljon a fizikai állapotom, az állóképességem. És nem utolsó sorban édesanyaként azt gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos a gyermekek számára az, hogy olyan kereteket, szabályokat tudjunk nekik mutatni, és olyan értékrendet tudjunk átadni, ami a mindennapokban erősíti őket, képessé teszi őket a világ nagy harcainak megvívására, és egy jövőképet tudjak neki mutatni. Mára ez is megvalósulni látszik, hiszen így a közel 3 év alatt azt tudom mondani, hogy ezt nem csak a saját gyermekemen, hanem a környezetemben élő gyermekeken is látom, hogy igen pozitívan hatott az a döntésem rájuk, amit én akkor itt meghoztam. Civil életemben idősellátásban dolgozom, és sokan gondolják azt, hogy fér meg a kettő egymás mellett. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy gyönyörűen, hiszen élő példa lehetek arra, hogy minden civil szakterület meg tudja itt találni a helyét, mert mindenkinek van egy olyan érdeklődési köre, amit a Magyar Honvédség tud kamatoztatni. Ehhez semmi másra nincsen szükség, fel kell szerelni, feladatvégrehajtásokban részt venni, és meg fogja találni mindenki a saját útját a Magyar Honvédség kötelékén belül is, hiszen nincs olyan szakterület, nincs olyan érdeklődési kör, amire a Magyar Honvédségnek ne lenne szüksége. Legyen az akár egy szociális munkás is, hiszen szociális munkásként civil életemben rengeteg oktatói múlttal jelentkezem, így nagyon jól tudom ezt kamatoztatni. A Borsod megyében igen nagy intézményszámmal rendelkező honvédkadét program során, hiszen a legtöbb feladat végrehajtásom ehhez kapcsolódik. És ami még fontos kérdés, és mindig megkapom, hogy én nőként hogy élem meg ezt, hát gyakorlatilag nincs különbség. Nekem a saját tapasztalatom az, hogy az egyenruha mögött személyek vannak, és nem nő és férfi, és nem az az elsődleges, hogy milyen nemű az ember, hanem hogy ember. Minden segítséget megkapok, nem azért kapok plusz segítséget adott esetben, mert nő vagyok, hanem azért, mert fejlődni szeretnék, tanulni, és továbbhaladni, és ehhez mindent biztosítva tudok lépegetni nagyon apró lépésekkel, sokszor nagy lépésekkel, de pusztán azért, mert valóban azt érzem, hogy egységben dolgozunk, és az a feladat végrehajtás, amit vállaltunk, megkívánja azt, hogy egymás mellett és egymásért dolgozzunk. És ez egy borzasztó fontos dolog, és büszkén mondhatom azt is el, hogy ezt az alapkiképzésem első napjaiban megtapasztaltam már, hiszen mind a kiképzőktől, mind a kiképzésen résztvevő kistársaktól ugyanezt az érzést kaptam, és mai napig meglévő kapcsolatokat ápolok azokkal a személyekkel, akikkel ott akkor nagyon-nagyon izgulva, mindenféle félelmekkel beültünk a kiképzésünk első napjára.
Csetneki Krisztina hadnagy többek között egy munkanapját mutatta be.
Tisztelettel köszöntöm, mikor csatlakozott a Honvédséghez, és milyen indítatásból?
Üdvözlöm a hallgatókat. Én 6 évvel ezelőtt kerültem a Magyar Honvédség kötelékébe. Egyfajta pályaelhagyóként kerültem a Magyar Honvédséghez, a fehér köpenyemet terepszínűre cseréltem.
És milyen indítatásból?
Az egészségügy világa rendkívül széles, de mégis nem nyújtott nekem elegendő kihívást, úgyhogy kerestem valamit, ami ezt nekem kompenzálhatja, és mi volt rá a legmegfelelőbb választás, ha nem a Magyar Honvédség.
És hogy tudja kamatoztatni a civil életben megtanult eddigi munkáját?
Hát ahogy szoktam mondani, hogy a Magyar Honvédséget úgy kell elképzelni, mint társadalom a társadalmon belül, tehát mindenféle képesítésnek és szakmának megvan a honvédségi megfelelője. Viccesen szólva, nekünk is van benzinkutasunk, csak mi azt üzemanyag ellátónak hívjuk például. Tehát mindenki egész biztosan megtalálja a helyét a Magyar Honvédségben, úgy, ahogyan én is. Én jelen pillanatban főként pályorientációval és toborzással foglalkozom. Kicsit közel áll az előző szakmámhoz, hiszen ott is gyerekekkel, pályorientációval is foglalkozom.
Mennyi időt vesz igénybe önnek ez a munka így körülbelül hetente?
Ugye én nem tartalékosként vagyok már jelen a Magyar Honvédségben, bár valóban így kezdtem. Először megnéztem, hogy milyen egyenruhában szolgálatot teljesíteni, ezt teljesen testhez állónak éreztem, és alkalmasnak éreztem magamat szerződéses katonai szolgálat vállalására. Hál' Istennek nem csak én, hanem az alkalmassági vizsgálóintézet is így gondolta, ennek következtében pedig szerződéses katonai szolgálatot vállaltam.
Mennyire gyakori ez önöknél, hogy a tartalékos állapotból át lehet jutni abból, ahol most ön is van?
A Magyar Honvédség szolgálati formái átjárhatóak, tehát fölfelé is és visszafelé is lehet lépni a szolgálati formákban. Jelen esetben az én vonatkozásomra a tartalékos szolgálatból léptem fel a szerződéses katonai szolgálat kapuin belül. Ez bárki számára nyitott a lehetőség.
És hogyha egy kicsit megengedné, hogy a kulisszák mögé lássunk, bemutatná egy napját?
Nincs két egyforma nap, ahogy szoktam mondani, és ez ebből igazán élvezetes és jó ez a munka, de hogyha megpróbálom lesűríteni, hogy mégis miből áll egy napom, ugye reggel 7:30 kezdődik a munkaidő, mindig sportfoglalkozással kezdünk, hiszen a katonáknak rendkívül fontos, hogy az állóképességét megőrizzék és azt fejleszték. A sportfoglalkozást követően kezdődnek az érdemi munkák, ilyenkor nyáron rendkívül sok rendezvényre járunk, illetve gyermektáborokba járunk, pályorientációs célzattal, illetve célzattal ugye a rendezvényekre. Ezeknek a tervezése, szervezése és kivitelezése veszi el az időn nagy részét.
Ha megenged egy ilyen kis furcsa kérdés, de hogy látja, hogy a szerződéses katonák mennyire egyszerűdnek, vagy csipkelődnek, vagy mennyire van egy kicsit aláfelé rendeltség a tartalékosokkal szemben?
A Magyar Honvédség rendszerére az aláfölé rendeltség, illetve a hierarchikus rendszer egyértelműen megvan, de csipkelődésnek egyáltalán nem fogalmaznám. A tartalékos katonai szolgálatot vállalóknak a feladata az, hogy kiegészítsék, támogassák, segítsék a szerződéses katonai szolgálatot vállalók munkáját.
A mostani kampányról tudna mondani egy-két mondatot?
Hogyha visszatekintünk az elmúlt időszakra, akkor ez már a harmadik kampánya a Magyar Honvédségnek. Ugye első körben volt a Te készen állsz kampányunk, itt a társadalomnak megüzentük, hogy a haderőfejlesztés kapcsán a Magyar Honvédség hogyan fejlődött, és várjuk a legjobbakat, hiszen mi már készen állunk az ők fogadására. Második kampányként az Embert a Vasra kampány indult az év elején. Itt az új harci járművekre, a PZH-2000-re, illetve a Ringsre kerestük a kezelő személyzetet, és most pedig a Szeretem Megvédem kampány keretein belül a tartalékos szolgáltat vállalókat céloztuk meg.
Mennyire volt sikeres az első két kampány?
Számottevő jelentkező érkezett, nem csak a megyéből, hanem országos szinten is. Azt kell, hogy mondjam, hogy túl teljesítettük az elvártakat is. Érdekli a fiatalokat a Magyar Honvédség, megvan bennük az a szeretetnek a csengője megszólalt, és akkor most, hogy elindítottuk ezt a Szeretem Megvédem kampányt, látjuk a beérkező jelentkezők és érdeklődők számából, hogy ezt már nem is csengőnek nevezhetjük, hanem inkább a harangzúg a fiatalokban, a hazaszeretet harangja.
Nagyon köszönöm a riportot, és sok sikert kívánok a további szolgálatához.
Köszönöm.
Végezetül Csoma Gábor százados megbízott irodavezető beszél a Sátoraljaújhelyi Toborzó irodáról is.
Tisztelettel köszöntöm. A Toborzó irodának többfajta funkciója is van. Erről beszámolna a hallgatóknak?
Így van, ugye a nagy közönség, illetve a civilek úgy gondolják, hogy itt ez egy toborzó iroda, úgyhogy mi csak a toborzással foglalkozunk, de alapvetően azért sokrétű feladatot látunk el. Ugye, ahogy a nevünkben is benne van, a toborzás az mindenképpen az egyik fő feladatunk, de hozzánk tartozik például az érdekvédelem is. Ez annyit tesz, hogy a nyugdíjas katonákkal, a nyugállományú katonákkal is mi foglalkozunk, ugye hozzánk jönnek be és adnak le különböző igényeket. Nyaralásra ugye nekik is biztosít a Magyar Honvédség lehetőséget arra, hogy igénybe vegyék a Magyar Honvédség üdülőit. Tehát egyrészt ez az érdekvédelem, ugye nagyon fontos még a hadisírkutatás, ami szintén itt a mi profilunkba tartozik, itt ugye teljesen a hősi emlékműveknek a felmérésétől, dokumentálásáról, tehát fotóval, GPS koordinátákkal, ez ugye egy meglehetősen nagy megye vagyunk, úgyhogy ez egy nagyon nagy feladat, pláne, hogy alapvetően minden helységbe, illetve községbe, városba van valamilyen világháborús emlékmű, de ugye a hősi halottaknak a sírjainak a felkutatása is hozzánk tartozik. Hozzánk tartozik még ugye a hat kiegészítésnek a feladatai, ami ugye alapvetően békeidőben ugye a toborzás, más jellegű pedig, amikor ugye a gazdasági és anyagi szolgáltatásoknak a rendszere is hozzánk tartozik, tehát ugye nekünk fel kell készülni arra, hogyha valamilyen megváltozott minősített időszak áll be, akkor ugye a Magyar Honvédséget mindenképpen el tudjuk látni, illetve a hat kötelezetteket ugye be tudjuk írni, és ugye a felkészítésüket meg tudjuk kezdeni, illetve hogyha valamilyen gazdasági anyagi szolgáltatásra van szüksége a seregnek, ugye alapvetően azt is a toborz iroda állománya hajtja végre. Illetve még a honvédelmi nevelés is hozzánk tartozik, ugye ez is egy nagyon fontos feladat. Ugye itt mi próbáljuk a katonai oktatást promótálni. Itt ugye nagyon fontos megemlíteni a altisztképzést, ugye ez az acél altisztképzés, ugye ez egy egyéves tanfolyamrendszerű képzés, ugye Szentendrén, illetve van ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a honvéd tisztképző kar. Ezt szoktuk ugye a középiskoláknak bemutatni, alapvetően minimum egyszer, de inkább kétszer évente, úgyhogy ez is ugye egy nagyon fontos feladat. Most már 22 kadétiskola van a Vármegyében, ezzel toronymagasan a legtöbb, de nyilván ez ugye a megye méretéből is adódik, és ugye az általános középiskolák száma is 60 felett van, úgyhogy azért ez egy meglehetősen nagy feladat. És ugye az, hogy miért is beszélünk erről, ugye ezért is nagyon fontos az, hogy mi ugye fizikailag is egy nagyon nagy megye vagyunk, és ezért fontos az, hogy ne csak új Miskolcon legyen egy irodánk, hanem nagy segítség az, hogy Sátoraljóhelyen is van egy irodánk, mert a Sátoraljóhelyhez eső legközelebbi, hát inkább 4-5 járás, az onnan sokkal könnyebben elérhető, mint innen Miskolcról. Ez nekünk is nagy könnyebbség, illetve nyilvánvalóan a helyi iskoláknak is, civil szervezeteknek, akik általában megszólítanak minket, különböző orientációs előadásokat kérnek tőlünk, illetve bármilyen megjelenést, ami katonai jellegű, az sokkal könnyebben tudjuk így teljesíteni, hogy nem csak Miskolcon van egy iroda, hanem a Sátoraljóhelyen is van egy iroda, ahonnan az Újhelyi irodállománya ezeket a felső járásokat le tudja fedni, és ez az állampolgároknak jó is, illetve nekünk is nagy segítség.
Mikor mondhatjuk, hogy a Szeretem, Megvédem kampány sikeres? Hogy látja, hogy van egy számadat, hogyha ennyi jelenkező megérkezne, akkor azzal elégedettek lennének?
Hát ha a zászlóalj feltöltésre kerül 100%-osan, akkor az mindenképpen egy nagy siker. Én eddig azt tapasztalom, hogy a kampány abszolút sikeres és beindult. Én ugye ez a mi irodánk itt, ugye ez most nem látszik, de én így pont rá látok, tehát rá hallok az ügyféltérre, és tényleg az egyetemisták is megmozdultak, tehát többször jöttek már egyetemisták, akik jelentkezni szeretnének, és tényleg a legidősebb korosztály is, tehát pont szerintem tegnap előtt volt egy jelentkező, és 61 éves volt, és mondta, hogy ő nagyon szeretne, és látta a kampányt, és hogy jöhet-e még, és ugye nyilván ugye a jogszabály szerint 65 éves korig lehet jelentkezni tartalékos szolgálati formára is, úgyhogy mindenképpen javasoltuk, illetve nyilvánvalóan, hogyha az orvosi alkalmassági vizsgálaton megfelel, akkor minden további nélkül. Tehát mi azt látjuk, hogy tényleg folyamatos az érdeklődés, mindenképpen nőtt az érdeklődés, de nyilvánvalóan ezt egy célzott kampánnyal ezt még tudjuk fokozni, de egyelőre azt látjuk, hogy tényleg folyamatos is, minden nap jönnek és érdeklődnek elég nagy számban, úgyhogy én bízom benne, hogy azért évvégén, ha esetleg találkozunk megint, akkor elmondhatjuk azt, hogy a zászlóalj 100%-os feltöltöttséggel működik, úgyhogy mindenképpen ez a cél, hogy igen, minél magasabb feltöltéséget érjünk el a helyi területvédelmi zászlóajnál.
Megütötte a fülemet a ütülési lehetősége a honvédségnek, ez a tartalékosokra is vonatkozik?
Így van, a tartalékos állomány is beadhat üdülési igényt.
Nagyon köszönöm, és sok sikert kívánok a kampányhoz és a munkájukhoz.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben a Magyar Honvédség új tartalékos kampányát mutattuk be. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról